Azt hiszem, hogy akkor el is kezdhetjük. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök ezen a bibliaköri sorozaton, tehát egy óra előadás és egy másfél óra beszélgetés. Ez itt a forma, itt a Benczúr utcában. És a mai alkalommal a Jézus példázataiból című sorozatunkban elérkeztünk a szőlőmunkások jutalma című előadáshoz. Jézusnak egy példázata ma is a témánk. Két héttel ezelőtt a két fiú példázatát tanulmányoztuk, most a szőlőmunkások példázatát, amely Máté evangélium a 20. fejezetében az első 16 versben van megörökítve. Csak nagyon röviden szeretném az előzményeket elmondani. Jézusnak egyik legutolsó példázata ez, Galileából Jeruzsálem felé menet mondta el, röviddel a bevonulása előtt, tehát Máté evangélium a 21. fejezetében van a híres jeruzsálemi virágvasárnapi bevonulás. A jövő a sötét árnyékát előrevetítette, Jézus látta előre, hogy a népe nem fogja elfogadni, hogy a zsidó nép ugyan virágokat hint az útjára, de néhány nappal később meg fogják feszíteni. És a példázatban nyilvánvalóan vannak erre vonatkozó mozzanatok is. Felírtam a táblára azt az öt leglényegesebb pontot, amit a példázatból szeretnénk szemügyre venni. Mindenek előtt azonban szeretném majd felolvasni a példázatot. Tehát ilyen összefüggésben Jézus egyik utolsó útja során és egy utolsó tanításai között szólalt meg ez a példázat. Az előzmények egyébként Máté evangélium a 19. fejezetében a gyermekek Jézushoz való vonzódása, a gazdag ifjúnak az eltávozása, Péterrel való beszélgetés elolvashatók. De most térjünk rá a példázatra, felolvasnám, hogy mindenki hallja, hogy figyeljük meg a példázatot, és utána elemeznénk. Említettem, hogy az ezévi sorozatunkban nem csak egyszerűen Jézus példázatait szeretnénk világosan, tisztán megérteni, hanem ezeknek a példázatoknak a mikorunkra vonatkozó kijelentéseit különösképpen kutatjuk, tehát a profétikus jelzéseit. Máté evangélium a 20. fejezet első versétől ezt olvashatjuk. Két ponton majd a fordítást egy kicsit javítom. A régi magyar nyelvben ez a szó, hogy hivalkodván annyit jelent, hogy tétlenül. A hivatalost pedig ma úgy mondanánk, hogy meghívott. Tehát ennyit rögtön javítok is a felolvasásban. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik tétlenül a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik tétlenül állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át tétlenül? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd el, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is ugyanannyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméban azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Idáig tart a példázat. Kedves hallgatók, a példázat ezúttal hosszabb történet, akik itt voltak két hete, tudják, hogy a két fiúról szóló példázat alig pár vers volt, most ez egy hosszabb történet, nem is csak néhány dolgot, legalább öt lényeges momentumát szeretném kiemelni a példázatnak. Először azt írtam fel a táblára, hogy a példázatnak az első nagy tanítása a gazdának a viselkedése. Ugye nyilván a gazda itt a példázatban Istent, mint a mennyei atyát jelképezi, és azt írtam fel a táblára első pontként, hogy az Isten keresése. Hogy az Isten, akinek szőlőskertje, ugye a múlt alkalommal foglalkoztunk ezzel, hogy mit jelent a szőlőskert, ugye a világnak a jelképe, meg az egyháznak is a jelképe. Isten, aki az egész föld, meg akinek mindig van egy választott közössége, Isten megy minden emberhez, és minden embernek emberhez méltó életet akar biztosítani. Isten az, aki keresi az embert. Isten az, akinek a részéről a kezdeményezés mindig kiindul. Nagyon helytelen az az Isten kép, amit sajnos sok ember önhibáján kívül hordoz magában, hogy hát majd nekünk kell megtalálnunk az Istent, vagy mikor tudom én megoldani az Isten kérdést, mikor tudok én meggyőződésre jutni, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Ez egy nagyon helytelen elképzelés. A Biblia szerint nem nekünk kell fáradtságos, verejtékes munka után hát eljutnunk arra, hogy most van Isten, vagy nincs Isten, vagy ki az Isten, hanem Isten keres bennünket, és nekünk csak megtalálni kell engednünk magunkat. Körülbelül ugyanúgy, mint ott a tétlenül ott a piacon álló munkások, akik ott álltak, és akkor mindig jött, ugye reggel is jött a szőlősgazda, jött a harmadik órában, a hatodik órában, a kilencedik órában. A 11 óráról csak annyit hadd mondjak, hogy az a napszállat előtti utolsó óra, tehát még az utolsó órában is kiment a gazda, hogy keresse az embereket. Jézus a példázataiban nagyon sokat beszélt erről, fel is írtam a táblára például Lukács evangélium a 15. fejezetében, a 3. verstől a 32. három példázatot is erről mondott el Jézus. Nem tanulmányozzuk ebben az évben ezt a három példázatot, az elveszett jó, az elgulult drachma és az elveszett vagy tékozó fiú példázatát, de mindegyiknek mi a közös jellegzetessége, hogy a pásztor megy keresni a századik juhot. Az asszony megy keresni a tizedik drachmát. És a tékozó fiú példázatában, holott ez ugye nem erről szól, hogy az apa mondjuk utána menne a fiának, de minden este kimegy és várja a fiát, hogy a fia talán jobb belátásra jut és hazatér. Szóval Jézus egymás után három példázatban olyan megragadóan érzékeltette, hogy Isten nem kívánja tőlünk, hogy most mi találjuk meg őt, mert mi annyira elveszettek vagyunk, mint egy juh, ami beakadt ugye a szövevénybe, vagy annyira nem tudunk hírt adni magunkról, mint egy pénzdarab. Isten az, aki a mi keresésünkre indul. És Isten szeretne mindannyiunkat megtalálni, és szeretne mindannyiunknak munkát adni az életben, értelmes tevékenységet, emberhez méltó feladatokat. Tehát csak ennyire van időm beszélni erről a példatörténetnek az első döntő mozzanatáról, hogy ez a szőlősgazda állandóan megy ki a város piacára, és állandóan keresi az embereket, hogy kiket lehetne felfogadni munkára. Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, ugye ezzel ér véget a Bibliánk, hogy a lélek, a szentlélek és a mennyasszony, ugye a mennyasszony mindig az egyház jelképe a Szentírásban, azt mondják, hogy jöjj, és aki szomjú hozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát a Biblia is ezzel fejeződik, hogy Isten mindenkit kérlel, Isten mindenkit hív, Isten mindenkit keres, hogy jöjjön az ember, mert Isten az, aki rá akar találni az emberre. Különben hadd jegyezzem meg, hogy egy nagyon alkalmas Biblia tanulmányozási forma, hogyha ebből a példázatból ennyit megjegyzünk, és próbáljuk a Bibliát ilyen szemüvegen keresztül olvasni. Az első történetétől az utolsóig. Hát a Bibliának az első története nem erről szól. Hát amikor Ádám és Éva elkövette a bűnt, akkor talán ők keresték az Istent utána, hogy helyrehozzák, vagy hogy bocsánatot kérjenek. Ugye nem erről szól. Hanem szégyelték magukat, elrejtőztek, maguk akarták betakarni magukat azokkal a bizonyos fügefa levelekkel, és akkor ott is azt olvassuk Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy Isten, aki ott jár a paradicsomban, keresi az embert, és az első kérdés az nem így hangzik a Bibliában, hogy Isten hol vagy, hanem így hangzik, hogy Ádám, hol vagy? Szóval Isten az, aki keresi az embert, és ez valami nagyon megnyugtató nagy tanítása a Szentírásnak, hogy szóval, ha Isten ennyire keres, akkor azért nagyon nehéz nem megtaláltnak lenni. Ha Isten ennyire szeretné minden embernek a megtalálását és megváltozását, akkor nagyon nehéz az Isten szeretet elől elrejtőzni. Szóval ez egy alapvető nagy bibliai tanítás. Nyilván a mi bibliakörünk olyan jellegű, hogy én elmondom egy óra alatt a példatörténetek rövid summázatát, és utána a lényeg a beszélgetésen van, tehát most én ezzel többet nem is tudok foglalkozni, majd akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, elvi, gyakorlati kérdése nyugodtan felteti az előadás után. Hadd menjek a második kérdésre. A példatörténetnek a második mozzanatát így írtam fel a táblára, hogy a munka, de kinek az erejéből? Ugye a példatörténet nagyon sokaknak okozott fejtörést olyan szempontból, hogy hát a gazdától nagyon szép, hogy mindig megy ki és fogad fel embereket, de hogy lehet az, hogy este, amikor elérkezik az elszámolás ideje, akkor mindenki ugyanazt a bért kapja. Akit reggel fölfogadott, nem kap többet, mint a harmadik, hatodik, kilencedik, de még a 11 órai munkásnál sem kap többet, mindegyik 10-10 pénzt vett fejenként. Emlékezem, hogy amikor még a Bibliát nem ismertem, de már a Bibliáról nagyon sok mindent olvastam, mint akár a többi ember, hogy a Bibliát még nem meri fellapozni, de annyi mindent olvas a Bibliáról. Olvastam Vas Istvánnal, akkor még élt híres költővel való beszélgetést egy egyházi folyóiratban, és megkérdezte a riporter, hogy hát mi az, ami számára fennakadást jelent Jézus tanításaiból. Azt mondta, ez a példázat. Mert azt mondja, ez a munka lebecsülése. Az, hogy ilyet olvasni a Bibliában, és mégpedig Jézus szájában. Hát ez a munka lebecsülése. Hát aki reggel óta ott dolgozott, az csak ugyanannyit kap, mint akik később jöttek, sőt, akik egy órát ott dolgoztak, azoknak ugyanannyi jár, mint akik az egész napot munkával töltötték. Hát ő ezt nem tudja a kereszténységből elfogadni. Hát nekem is szöget ütött ugye a fejembe, mint a féle ember, aki nem ismertem a Bibliát, én is úgy megnyugodtam ebben, hogy azért a Bibliában vannak azért vaskos ellentmondások, meg vaskos tévedések, és ezt is azok közé számoltam, és hát meg voltam nyugodva, hogy nekem azért nem kell a Bibliáért nyúlnom, mert hát sokkal okosabb emberek már ezt elmondták helyettem, hogy milyen következetlenségek vannak a Bibliában. Aztán utána, amikor megismertem a Szentírást, és aztán a példázatot, az újra visszatértem már évek után, akkor kezdtem gondolkozni azon, hogy a példatörténetnek ez egy rendkívül fontos mozzanata. Itt valamit, ha nem értünk meg, akkor nem csak ezt a példatörténetet nem értjük meg, hanem nem értjük meg talán az egész Szentírás sem. Tudnék, olyan határozottan kiderül ebből a történetből, hogy Isten ezt jól meggondolta. Tehát ez nem egy szeszély, hogy így történik ez az esti elszámolás. Ugye a vincellér ezt megbeszéli, a vincellér kiosztja ugye a pénzt, jönnek a felháborodott reggeli szőlőmunkások, és azok közül az egyik biztos még különösképpen is neki támadt a gazdának, azért olvassuk a példázat, hogy egy valakivel még mélyebben, még részletesebben ezt a gazda megbeszélte, és olyan megrendítő érveket lehet olvasni itt a 14. 15. versben, főleg arra gondolok, amire majd külön kitérek a 15. versben, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. És a döbbenetes kijelentés, ez egy olyan ellentétes értelmi mondat, majd erre külön kitérek. Szóval mit kell megértenünk a példatörténetnek ennek a második mozzanatából, lényeges, döntő második mozzanatából? Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon döntő dolgot kell megértenünk. Igaz az, hogy reggel óta dolgozott az egyik csoport. Igaz az, hogy nagy különbségek voltak a munkavégzésben, de ez itt a nagy kérdés, hogy az életben, ha mi jól élhetünk, ha értelmes életet élhetünk, az kinek az erejéből tesszük? Csak ennyit kell meggondolni. Ha az életben jót teszünk, ha az életben munkálkodunk, dolgozunk, az élet bármely területén, kinek az erejéből tesszük? Ez az, amit az első korintusi levél 4. fejezet 7. versében olyan egyszerűen mond Pál apostol. Ezt érdemes megjegyezni, ezt a mondatot, mert a Bibliának egyik legnagyobb mondata, mind van ugyanis, amit ne kaptál volna. Szóval ez egy aranymondat legyen mindannyiunk számára. Mind van ugyanis, amit ne kaptál volna. Arra figyelmeztet bennünket a Biblia, hogy ha mi jót teszünk az életben, jót tettünk az életben, azt valakinek az erejéből tehetjük. Az nem a saját erőnkből van. A Bibliában ezért nem olvassuk azt, hogy az embernek érdemei lennének. Sőt, a Biblia nagyon óv attól, hogy így gondolkozzunk, hogy hát veregessük a mellünket vagy a vállunkat, hogy mi mire vagyunk képesek, és milyen eredményeket érünk el, és milyen teljesítményhez jutunk el. Mert ha valami jót tehetünk az életben, azt mind Isten erejéből tehetjük. És Isten, aki adja az erőt, ő soha nem fitoktatja azt, és soha nem büszkélkedik azzal, hogy na most, ami jót teszünk, hát ember, ezt is az én kölcsönzöm neked, én adom neked az életet, én adom az egészséget, az értelmet, mindent én biztosítok a számodra. Hanem Isten ezt hangtalanul, tapintatosan teszi, mindenkinek biztosítja az életben azt az erőt, amivel teheti a jót. Felírtam Jakab levele első levél 17. és 18. versét, alapvető Biblia vers. Azt mondja itt Jakab apostol, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik, a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás sem változásnak árnyéka, az ő akaratának az elhatározásából születtünk mi újjá. Ő adott nekünk erőt ahhoz, a maga mennyei kincsestárából, hogy mi más emberek lehessünk. Tehát az életben büszkének lenni, az életben valamilyen érdemeket említeni, ez nem keresztényhez méltó dolog. Ha mi jót teszünk az életben, azt minden jó dologhoz, ha igazán jó dologról van szó, mindhez Isten segített hozzá. Úgyhogy igaza volt Luther Mártonnak, aki azt mondta, hogy legfeljebb a hibáinkkal büszkélkedhetnénk, mert azok aztán nagyon szorosan hozzánk tapadnak. De ami jót teszünk az életben, abban van valami személytelen, abban van valami Istentől jövő dolog. Tehát azok az emberek, akik reggel óta dolgoztak, ha jól dolgoztak, akkor ahhoz valaki adta az erőt, valaki megkereste őket, hogy dolgozhassanak. Szóval nem akarom elismételni, de azt mind másnak köszönhették, nem maguknak. Ennek meggondolásával elég borzalmasnak tűnik az a nagyon erős felháborozás, az a sértettség és szinte a bosszú szomj, ami élteti őket, mintha valamit nem értettek volna meg az életből. Felírtam még az első Timóteus levél első fejezet 5. versét ennél a pontnál. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ha valaki az életben jót tesz, tehát az Isten parancsolatai szerint él, akkor mikor tekint rá úgy az Isten, hogy valóban ez az ember jót tesz? Azt mondja, hogy a parancsolatoknak vége a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből történő szeretet. Hát annyira érzékelteti a Szentírás, hogy Isten előtt csak az a kedves, amit tiszta szívből teszünk, jó lelkiismeretből teszünk, igaz hitből teszünk, mert ezen keresztül érvényesülhet az Isteni erő. Az az Isteni erő, amit mi befogadunk, amit mi tudunk mások javára kamatoztatni, de az nem mi tőlünk származik. Mit van, amit ne kaptál volna? Tehát büszkélkedni, hencegni, vagy magabízónak lenni, ez a Bibliában a legelítélendőbb dolog, ami csak létezik a világon. Ha meg pedig valaki ezt még a vallásosság örve alatt is akarja tenni, az még inkább az. Emlékezem, hogy amikor Nyugat-Dunántúlon tartottam ilyen sorozatokat Szombathelyen és környékén, és ott emberekhez nem jutott el a Biblia, és kérték a Bibliát, és szatyrokkal vittük a Bibliát, hogy az emberek olvashassák, és 1992-ben egy kis tábort is szerveztünk Magyarország egy legszebb pontján és legjobb levegői helyén Velemben, és összejöttek nyugat-dunántúli hallgatók, hogy egy hetet eltöltsünk, és nagyon meghitt beszélgetések voltak, akkor is Jézus példázatairól volt egyébként szó. Egy idős asszony, aki nagyon aranyos részevünk volt, az utolsó alkalommal azt mondta, na de hát, kedves tanár úr, hát az érdem, hát engem mindig arra tanítottak, hogy érdemszerző cselekedet, meg érdemeket kell szereznünk az életben. Hát azért hova tegyem akkor az érdemet? És akkor mondtam neki, az érdemet tetszik tudni, azt tessék kivágni a szótárból és a szemétkosárba. Oda kell tenni ezt, hogy érdem. Ezt felejtsük el, az érdemet. Szóval ilyen nincs. Egy keresztény embernek más lesz a gondolkozása. Egy keresztény embernek nem az a gondolkozása, hogy én most ezt tettem, meg ezt csináltam, meg ilyen nagy dolgot tettem. Egy keresztény embernek az a gondolkodása, hogy ha jót tehettem, ahhoz köszönöm Istenem, hogy hozzásegítettél. A magam része ebben a tiszta szív, a jó lelkiismeret és az igaz hitből való szeretet. Tehát, hogy mi magunk ne álljuk útját az Isten ajándékainak és az Isten adományainak. Azok át tudjanak jönni az életünkön, és mások javára fordítassanak. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a példázatot csak az érti meg a Bibliában, aki a maga vallási hagyományaival, a maga vallási szokásaival azért szembefordult már annyira a Biblia olvasása nyomán, hogy ilyen szót nem is emleget, hogy érdem, meg ilyen gondolata nincs. Az emberi természetben nagyon benn van ez a gondolat. Ugye figyeljük meg csak magunkat, hogyha valamit teszünk, vagy valami jót teszünk, azért, ha nem is külső hencegés, de egy olyan belső válveregetés lejátszódik az emberben. De egy keresztény emberből ennek ki kell tisztulnia, ezzel együtt élni nem lehet. Mindenestül dicsőséget az Istennek ad. Jeremiás könyvében olvasok ezt a híres kijelentést, hogy az erős ne az erejével dicsekedjék, a gazdag ne a gazdagságával dicsekedjék, a bölcs ne a bölcsességével dicsekedjék, hanem ha valaki dicsekszik, ugye idézőjelbe téve, az azzal dicsekedjék, hogy ismer engem. Tehát, hogy értelmes és ismer engem, mondja az Úr. Tehát ez mindannyiunk számára mérték, és ez a példázatnak egyik alapvető és fundamentális tanítása, ami nélkül nem érthető a példázat. Később, amikor ezt megértettem, úgy gondoltam is, hogy elmegyek egyszer Vas Istvánhoz, és elmondom neki, hogy neki ez volt a kifogása a Bibliával szemben. Hát nem jutottam el odáig, de aztán utána mennél több ember előtt erről a példázatról szólva ezt szerettem volna, és most is szeretném ezt elmondani. Sajnos ezzel többet megint csak nem foglalkozhatunk, mert még sok minden kötelezettségünk van. Jön a harmadik kérdés, amivel viszonylag könnyebben végezhetünk, mert a példatörténetben nagyon megrendítő azért a reggeli munkásoknak a felháborodása. Ugye érezzük, hogy annyira neki támadnak a gazdának, hogy annyira méltatlankodnak, hogy valahogy ezt is úgy jellemeznünk kell, illetve szót kell erre, kifejezést kell találnunk, hogy kik is ezek a reggeli munkások, hogyan is lehet őket jellemezni fogalmi nyelven. Úgy gondolom, hogy ezek azok az emberek, akik valóban az Isten hitből érdemkérdést csináltak. A mai napság is nagyon sok vallásban látjuk ezt, hogy vallásos emberek tömegei egy olyan belső megelégedettséggel és büszkeséggel élnek. Akikben úgy tényleg az érdemközpontú vallásosságot van. Ezek legyenek számunkra riasztó jelek, hogy mennyire nincs igazi kereszténység a világunkban, és ne vállaljunk közösséget ezzel, hanem emlékezzünk mindig a példatörténetről, hogy Jézus a 20. fejezet 15. versével hogyan is leplezte le ezt a magatartást. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Most itt egy döntő dologra szeretnék rámutatni. Ha valaki azt mondja, hogy ennek a gazdának azért, hát azért nem olyan fedhetetlen az igazságossága, mert adhatott volna többet is. Nem tudom, hogy észrevettük-e, miközben felolvastam a példatörténetből, történetet, hogy ez a gazda mennyire igazságos volt. Tudnélik. A reggeli munkásokkal 10-10 pénz fejében egyezett meg. De amikor ment a többi munkásokért, azoknak semmit nem mondott. Ugye nem tudom, hogy ezt fölfigyeltünk-e. Nem mondta azt, hogy 10, nem mondta azt, hogy 8, vagy 7, vagy 6, hanem mit mondott, mindegyiknek mit mondott, ami igazságos, megkapjátok. Na most azért hadd tegyem fel a kérdést, hogyha mi munkát keresünk, állást keresünk, és valaki nem egyezik meg velünk a havi bérünkben, csak azt mondja nekünk, hogy kérem, önt fölvesszük, ami igazságos megkapja, melyikünk megy el? Melyikünk megy el, mondjuk egy, most nem akarok itt cégeket felsorolni, hogy melyik a szavahihető cég, vagy megbízható cég, de melyikünk megy el erre, hogy valaki azt mondja, kérem, hát önt fölveszem, ami igazságos, azt meg fogja kapni. Nem tudom, hogy így az emberek loholnának-e az ilyen helyekre, ahol így szerződnének, vagy így vennének fel embereket. De ezek az emberek miért mentek el mégis erre? Miért nem kezdtek ott vitatkozni, hogy most, mert hallottuk, hogy 10-et kaptak a reggeliek, hát akkor mi legalább megkapjuk a 8-at. vagy a hatot, miért nem kezdtek erről purpárlét, hogy úgy mondjam? Mert ezt is föl lehet vetni, ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy ennek egy oka volt, ők megbíztanak Lábrában. Ők szerették el a gazdát. Azok az emberek, akik Istenhez csatlakoznak, akik engednek az Isten hívásának, az Isten megkeresésének, és mondjuk már az életüket mondjuk eltékozolták, vagy már idősek, de vagy keresték az életben az élet értelmét, és az Isten kérésének engednek, azok nem ilyen adok-kapok viszonyba akarnak az Istennel kerülni. Örülnek, hogy dolgoznak a szüleibe. Hogy is mondanánk ezt ma, ha nem kapnának semmit, ha nem kaptak volna semmit, akkor is kiváltságnak tartották volna, hogy ilyen gazdánál dolgozhatnak. Ezért figyeljünk fel a példázatban erre a mozdanatra is, mert ez a gazda igazságos volt. Ő nem kötelezte el, ő elkötelezte magát a reggeli munkásoknál, de ott, amiben megegyezett, annyit meg is adott. A többieknél nem mondott semmit, hogy azoknak többet adott esetleg, mint a többiek vártak. Erre mondja azt Jézus a példázat végén, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Ugye félelmetes mondat. Sokszor azt látjuk, hogy az Isten jósága az embereket dühött ellenkezésre és ellenállásra ingerli. Hogy világosan lássuk, hogy miről van szó, két bibliai történetet szeretnék említeni, amely legszorosabban kapcsolódik ehhez a példázathoz, aminélkül szerintem nem is érthető meg a példázat. Az egyik történet egy ószövetségi történet. Egy egész könyv szól egy olyan emberről, aki dühött, aki lázadó, aztán lecsillapszik, megtér Istenhez, de megint nem érti meg az Istent, azt mondja, hogy méltán haragszom, amíg csak élek. Jónás könyve. Ennek a példázatnak a megértéséhez olvassuk el Jónás könyvét, és Jónás könyvének a középpontjában egy proféta áll, nem egy hitetlen ember. Egy proféta ide tudott süllyedni, erre a lelki szintre tudott süllyedni, hogy elégedetlen volt az Istennel. Kevés volt neki az, amit az Isten tesz, ő nagyobb dolgokat várt, mondjuk Ninivének az elpusztítását és letarlását, és amikor ezt Isten nem tette meg, akkor duzzogott Jónás, és azt mondta, hogy igen, ő haragszik, és az Isten a lehető legtapintatosabb módon szerette volna Jónást meggyőzni arról, hogy nincs igaza. Vagyis erről, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Mert én irgalmat gyakorlok, én szeretném megmenteni az embereket, te meg megítéled az embereket, és szeretnéd, hogyha pálcát törnék az emberek fölött. Más a gondolkodásunk, más a lelkületünk. Jónás könyvén kívül egy új szövetségi példázat, amit idéztem Lukás 15. fejezetéből, a tékozó fiú példázatának az idősebb fivére is ugyanilyen, mint ezek a reggeli szőlőmunkások. Ugye mit is mond az idősebb fiú? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, mondja az apának, amikor visszafogadta a fiat. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, és akkor nekem nem adtál egy kecskegődőjét, hogy a barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött. Akkor levágattad néki a hízott túlkot. A Jó Hír 90/2 számában van ennek egy részletes elemzése, akinek nincs meg esetleg ez a folyóirat szám, elolvashatja ebben részletesen. Ott ezt a négy kijelentését az idősebb fiúnak részekre bontom, és elkezdem magyarázni, hogy mit is mondott itt ez az idősebb fiú, mert első hallása úgy nagyon igaznak tűnik. Ugye, hogy visszajött a kisebb gyerek, egyből örömünnepet rendeztet a tiszteletére az édesapja, és ő pedig itt van már ilyen régóta, és ő semmilyen lakomában, ünneplésben nem részesült. Megdöbbentő tapasztalatom erről a példázatról, hogy gyerekek, ugye gyerekeknek nagyon jó figyelmük van a dolgokra, élénk a lelkismertük, de még gyerekek is azt szokták mondani, hogy hát ennek az idősebb fiúnak igaza van. Úgy sajnálom, hogy gyerekek is ilyen választ adnak, és akkor mondom, hogy gyerekek, azért nézzünk bele. Mit is mondott, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Most ezzel mit mondott ez a gyerek? Azt mondta, amiről Pál apostol ezt vallja a Római Levél 14. fejezetében, boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Akkor vagyunk boldogok, hogyha a jót meggyőződésből tesszük. akkor soha nem leszünk boldogok, hogyha a jót tesszük, de felrójuk, hogy bezzeg a világ más tesz, és könnyebben boldogulnak az emberek, én meg teszem a jót, és milyen szegény maradtam, vagy milyen nehéz és küzdelmes az életem, mi soha nem leszünk boldogok. A jót csak meggyőződésből lehet tenni, magáért a jóért tegyük a jót. Abban van a legnagyobb jutalma. Nagyon nagy ige ez a Róma 14, hogy boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Hát ez az idősebb fiú milyen lélekkel maradt otthon? Hogy ő otthon maradt, ő nem tékozolt el az egész vagyon, de közben vádolta a lelkiismeret, hogy jaj, de jó lenne nekem is kipróbálnom, amit az öcsém csinál. Jaj, de jó lenne nekem is elszórnom a pénzt, meg kicsapongó életet élni. Hát akkor majd, hogy nem oda jutunk, hogy rosszabb lélekkel volt otthon, mint a szerencsétlen öccse, akinek szintén szétszilálódott az élete, de még volt remény, hogy visszatérhet. De így, ha valaki otthon marad is, hát milyen lelkület ez, milyen gondolkodás ez? Jézus nagyon pontosan akarta kifejezni az idősebb fivér gondolkodását. Íme, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Tehát aki nem jó lélekkel teszi a jót, az előbb-utóbb büszkévé válik. Az előbb-utóbb az érdemeire hivatkozik. Mert aki jó lélekkel teszi a jót, az mindig Istennek ad köszönetet, hogy köszönöm Istenem, hogy most is segítettél, tied legyen a hála és a dicsőség, hogy te megint hozzásegítettél, hogy valamit jót tehettem az életben. Tőled kaptam az erőt, és neked köszönöm meg. De ha valaki nem így teszi a jót, hanem az, hogy most én bezzeg jó voltam, de a másik ember ilyen helyzetben biztos csalt, lopott és hazudott volna, és milyen igaza van annak, mert hát így lehet érvényesülni az életben. Ugye? Nagyon sokszor látjuk ezt a hétköznapokban. Hát az az ember büszkévé válik, az persze emlegeti az érdemet, és aztán jön a harmadik fokozat. Tehát figyeljük meg, hogy aki nem jó lelkiismeretből teszi a jót, az válik büszkévé. Ez vallásos emberek nagy kísértése. Magukat hívőnek való emberek nagy kísértése, akik számon tartják a jót, amit tesznek, mert úgy gondolják, hogy azt a maguk erejéből teszik. Egy idő után büszkévé válnak. Szóval nekem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mi jön ez után, a büszkeség után? A követelődzés. A követelődzés. Hogy neki ezt adtad, nekem meg nem adtad. Ő neki ez jár, nekem még több járna. Jön a követelőzés, jön a számla benyújtása. Ugyanúgy, mint itt a szőlőmunkások példázatánál. Hát mi reggel óta dolgozunk, hát mi aztán többre vagyunk érdemesültek. Döbbenetes azért, hogyha látjuk, hogy egy ember lelkivilága így torzul el. Az érdemből következik a második dolog, hogy az ember büszke lesz. A büszkeségből következik a harmadik dolog, ez egy ráncreakció, hogy az ember követelőző lesz. És jön egy negyedik dolog is még, hogy a követelőzésből mi lesz. Miért mondja itt a szőlősgazd, hogy a te szemed azért gonosz? Mert nagyon súlyos kifejezés, hogy gonoszok vagytok. A tékozó fiú példázatában mi a negyedik mozzanat? Azt mondja, amikor ez a te fiad megjött. Nem azt mondja, az öcsém. Véletlenül se azt mondja, az öcsém megjött. Azt mondja, ez a te fiad megjött akkor. Levágattad néki a hízottókot. Szóval ezt a négy dolgot jegyezzük meg, mert ez óramű pontossággal beteljesedik az életben. Aki a jót nem magáért, a jóért teszi. Az büszke lesz, büszkévé válik. A büszke ember követelődzővé válik, és a követelődző ember szemtelen, közömbös, részvétlen lesz a másik emberrel szemben. Hírehamva nincs a szeretetnek, hírehamva nincs az irgalomnak és a könyörületnek. És így élnek emberek vallás leple alatt, vagy hit leple alatt, hogy ők nevezik. Szóval ettől akar bennünket megmenteni a Szentírás. Leleplezi Jónást is, ha ide csúszott le, bár proféta volt. Leleplezi az idősebb fiút, aki nem ment el, nem tékozolt el a vagyonát, és leleplezi a reggel óta szőlőmunkásokat, tehát ezeket az embereket, akik talán ott vannak egy egyházban, ott vannak egy gyülekezetben, de hogyha ők a vallást ennyire tartják, akkor mi közük van Istenhez? Mennék a negyedik mozzanatunkhoz, hiszen ahogy említettem, Jézus példázataiban mindig azt kutatjuk, hogy ezeknek a példatörténeteknek van-e valami profétikus vonatkozásuk. Az egész sorozatunk első alkalmán már kiemeltem például ezt a példázatot külön is, hogy ennek a példázatnak egy döbbenetesen mély profétikus vonatkozása van. Ezt a profétikus vonatkozást persze rögtön nem veszi észre a bibliaolvasó ember, csak akkor, hogyha a Bibliának az egészét már áttanulmányozta, már sok részletkérdést is megértett, és hogyha megállapodik ennek az embernek a tekintete ezen a Biblia versen, amit én magam a Biblia egyik legnagyobb jövendőlésének tartok, ez a Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. Ez a Máté 24:14, ez az emberiség történetére vonatkozó egyik leghatalmasabb profécia. Ez így hangzik. Jézus mondta a nagy apokaliptikus beszédében, hogy az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik majd az egész világon minden népnek, és akkor jön el a vég. Hát ezt úgy meg kell állni ennél a jövendőlésnél. Ez a jövendőlés azt mondja ki, hogy ami eddig soha nem történt meg a történelmünkben, ez a jövőben meg fog történni, hogy minden ember meg fogja hallani az evangéliumot. Minden ember szembesül az evangéliummal. Kínától, Dél-Amerikáig, Ausztráliától, Grönlandig, szóval az egész világon minden nép, minden ember meg fogja hallani az evangéliumot, mégpedig nem is akárhogyan, itt van ez ebben a kis jövendőlésben ez, hogy bizonyságul. Bizonyságul, tehát a lelkiismeretének, a tudatának annyira tisztán fog szólni az Isten evangéliuma, hogy ezek az emberek nagyon gyorsan fognak tudni dönteni Isten mellett, vagy netán Istennel szemben. Jézus azt mondta, hogy csak ekkor jön el a vég. A világ történelme nem záródik le anélkül, hogy ezt Isten ne biztosítaná az egész földkerekségnek. Az egész földkerekségen bizonyságul hirdettetik az egész evangélium, és akkor jön el a vég. Érezzük, hogy ennek a jövendőlésnek a beteljesedése nagyon gyors lesz. Ezt nem lehet úgy elképzelni, hogy mérhetetlen lassúsággal, majd több évtized, évszázad is majd elterjed az evangélium, nem, ez a jövendőlés nagyon gyorsan fog beteljesedni. Már bizonyos szempontból a Búza és Konkói példázatában érintettük ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy ez az a példázat, aminél ez a kérdés a teljes mélységében felszínre kell, hogy kerüljön előttünk. Tudnélik, a következő kérdést vessük fel, és ez a kérdés a következő, hogy a gazda túl azon, hogy mindenkit szeretett, és mindenkit szeretett volna hívni a szőleibe. Miért ment ki olyan sokszor a piacra? Miért ment ki olyan sokszor keresni és kérni a munkásokat? Hiszen a példatörténetet egy más szempontból is gondoljuk át. Ha valaki valamilyen munkát el akar végeztetni, az viszonylag gyorsan tudja, vagy legalábbis kiszámolja, hogy az a munka mennyi időbe telik, és hány emberre lehet elvégeztetni. Bizonyára ezt a gazda is tudta, és reggel annyi munkást vett fel, akivel estig a munka elvégezhető lett volna. Nem csak azért ment ki ő a piacra, mert minden embernek értékes foglalatosságot akar biztosítani, hanem azért is, mert a gazda napközben nézte, hogy a munka hogy halad előre. És mint egy jó gazda, aki látja, hogy ilyen tempóban, vagy ilyen lelkesedéssel, most már azért látjuk, hogy milyen lelkülettel dolgoztak ezek az emberek. Ez olyan baráti lelkület volt, vagy egy béres lelkület volt. Ez ilyen nagy örömmel dolgoztak, akik mindent el akartak végezni, vagy azt mondták, hogy hú, de jó pénz az a 10 pénz, hát töltsük ki a napot. És amikor a gazda látta, hogy ez a munka nem halad előre, akkor kiment a harmadik órába, ugye a palesztinai időszámítás szerint, ugye reggel 6 óra az első óra, tehát harmadik óra, hogy kiment 9 órakor. Tehát már akkor valami vészcsengő jelzett a gazdánál, hogy így nem fejeződik be a munka, újabb embereket kell bevonni a munkába. Kiment a 6. órában is, ugye az 12 óra, 9. órában is, délután 3 óra, és kiment még a 11. órában is, napszállat előtt 1 órával, mert sem a reggeliek, sem a 3, sem a 6, sem a 9. órába jött munkások nem haladtak annyira előre, és hogy mondjam, kikerülhetetlen volt, hogy még a munka befejezés előtt 1 órával újabb munkásokat hívjon. És tulajdonképpen érezzük a történetből, azok a 11 órai munkások lendítették meg a dolgot, és vezették el oda az egész ügyet, hogy estére be volt fejezve a munka. Kedves hallgatók, itt van a példatörténetnek a profétikus vonatkozása. Ha a példatörténetből komolyan vesszük azt, hogy a szőlő, a szőlőskert nem csak a világot jelképezi, hanem elsősorban, ugye Ézsajás könyve 5. fejezetét idéztem az elmúlt alkalommal, a szőlőskert a Bibliában elsősorban az egyház jelképe. Méghozzá az igazi egyházé. Tehát nem ott, ahol kiírják, hogy egyház, vagy emberek egyházat mondanak, gondolnak, hanem az Isten szemében levő egyház jelképe, akit az Isten kiválasztott. Ha valaki fölteszi ezt a kérdést, mert nagyon sokszor kapjuk meg ezt a kérdést, hogy hát hol van az igazi egyház? Nagyon szép Biblia tanulmányozási kérdés, hogy mindig visszaszoktam menni az első egyházra. A Biblia szerint hol volt a történelem első egyháza? Amikor Isten egy nemes szőlőveszőt, így mondja a Biblia, vett egy nemes szőlőveszőt, azt elplántált egy jó földbe, és körülásta, megtrágyázta, megkapálta, körülkerített, hogy az a nemes szőlővesző az növekedjék és jó termést hozzon. Kit nevez a Biblia a nemes szőlőveszőnek? Ki volt a történelem első nemes szőlőveszője? Ugye az Ábrahám, aki Mezopotámiából az Isten szavára eljött Palesztinába, és akit az utódai, akinek az utódait, a zsidó népet Isten egy nagy néppé tette, és az Isten első egyháza a zsidó egyház volt, a zsidó nép volt. 1500 évig, nem kevesebb ideig. Ez a nemes szőlővesző kiterebélyesedett, lett egy szép szőlőskert, és aztán azt mondja Ézsajás könyvében, Károly Gáspár olyan szívbemarkolóan akarja a magyar fül számára érzékelhetővé tenni, azt mondja, hogy vártam a szőlőmtől termést, és vártam irgalomra, és lett síralom, és vártam jog őrzésre, és lett jog orzás. Az ószövetségi zsidó nép nem váltotta be az Isten reményeit. Isten kiválasztotta, hogy más nép legyen, hogy képviselje a világnak az igaz életnek a törvényeit, és a zsidó nép 1500 éven keresztül volt az Isten választott nép, és nem lett más nép. Nem lett jobb nép. Sőt, hát a legnagyobb ajándékát is Istennek, amikor elküldte hozzá az egyszülött fiát, a megváltót, őt sem fogadták el. Sőt, az apostolaikat, ugyanolyan zsidó származású embereket, akik hirdették az evangéliumot, ugye Péterrel elkezdve és Pállal befejezve nem fogadták el, elüldözték a hazájukból. És akkor Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében mit is mondott Jézus? Ugye ez is egy híres igehely. Ugye előbb idéztem a Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versét, mint az ószövetségi nemes szőlőválasztását. És a Máté evangélium a 21. fejezet 43. verse azt mondja el, hogy Jézus azt mondta, hogy annak okáért elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét, ugyanaz a jelkép használat. Isten gyümölcsöket vár, Isten nem azért választ ki egy egyházat, hogy valaki azt mondja, hogy én vagyok az igazi egyház, hanem Isten azért választ ki egyházat, hogy az a szőlőtő, az a fa, az gyümölcsöt hozzon, és a gyümölcs jelképét a Galata levél 5. fejezete azonosítja, hogy azok az emberek legyenek olyanok, akikben szeretet van, öröm van, békesség van, béketűrés van, szívesség van, jóság, szelítség, hűség, mértékletesség. Legyenek más emberek. Isten ehhez akar erőt adni. Istennek az egyház, hogy Isten miért választott ki embereket és miért alkotott egyházat, ennek a rövid lényege az, hogy Isten szeretné megmutatni, hogy ezen a földön lehet szeretetben élni, közösségben is. Mert hogy egyes emberek mindig voltak jó emberek, meg mindig voltak derék, meg becsületes emberek, ez egy más kérdés, de Isten többet szeretne. Isten azt szeretné, hogy lehet közösségben élni úgy, hogy az egy mintaszerű közösség. Az más emberek számára példaként szolgál, hogy lehet egy családban, lehet egy környezetben, lehet egy kis közösségben, egész más elvek szerint élni az Isten segítségével. És ezért mondta Jézus, hogy most a zsidó néptől elveszi a megbízatás, a zsidó nép kegyelem ideje lejárt, ennek az egyháznak vége van. Isten egy olyan egyháznak adja át a megbízatást, ami majd megtermi annak gyümölcsét, és elindul a kereszténység története az őskereszténységgel, ahol voltak is gyümölcsök. Majd még visszatérek erre az őskereszténységre, mert különös módon ebben ez a példázat ezzel is kapcsolatos lesz. Ha valaki el akarja olvasni, hogy az őskereszténységtől fogva hány egyház váltotta magát, mert most már tudjuk, hogy ilyen nincs a Bibliában, hogy van egy egyház, és mindig az marad az egyház. Ilyen nincs. Istennél mindig van egy kiválasztás, addig marad egy egyház egyház, ameddig szembe nem fordul Istennek a terveivel és akaratával, de amikor valaki teljesen szembe fordul, mint az Ószövetségi Egyház, amikor az őskereszténység története is belejutott egy eltorzulásba, és szembefordult Isten, akkor Isten egy újabb közösséget választott ki. Isten a történelemben mindig újabb és újabb közösségeket bízott meg ezzel a feladattal, hogy a nemes szőlőveszőkből legyen aztán gyümölcs. Tehát aki ezt el akarja olvasni, Jelenések könyve első 3 fejezetében a 7 gyülekezeti levélben elolvashatja, hogy hol van az a 7 gyülekezet, az a 7 közösség, amit maga az Isten nevez egyháznak. Tehát amit nem, ugye emberek mindent egyháznak neveznek, most is 100 és 1000 egyház van, és nem tudom, hány keresztény egyház mondja magát egyháznak, de amit maga az Isten nevez egyháznak. Jelenések könyve első 3 fejezetében van meg az Efézus, a Szmirna, a Pergámum, a Tiatíra, a Szárdisz, a Filadelfia és a Laodícia egyház, hogy mit jelentenek ezek. Ha valaki erről könyvet akar olvasni, ott hátul a könyvespulton megtalálható a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyv első kötete, épp ezzel a 7 levéllel foglalkozik, hogy a történelem országútján hogy jöttek egymás után az egyházak. Hát én ezt csak azért mondtam el önöknek, hogy könnyebben elmondhassam a profétikus célzatát ennek a példázatnak. A példázat profétikus célzata az, hogy Istennek van egyháza, és van a végső időkben is egyháza, de ez az egyház nem végzi el azt a feladatot, amit a reggel óta felfogadott munkásoknak egyébként el lehetne és el is kellene végezni. Isten mindig hív újabb és újabb embereket, tehát nem úgy, hogy van egy egyház, és akkor majd az, hanem Isten mindig azt az egyházat tisztítani, rostálni akarja, és amikor az látszódik meg, hogy még a végítélet előtt, tehát még a Jézus második eljövetel előtt még mindig nincs elvégezve a munka, akkor Isten az utolsó órában is hív embereket, és azok által elvégzi a munkát. Itt valamit kérdés fel kell tennünk, hogy mi a titka ennek, hogy reggel óta nem tudták elvégezni a munkát, 3-szor jöttek munkások, azok se tudták elvégezni a munkát, akik az utolsó órába jött munkások, azok által pedig sikerül elvégezni a munkát, valahogy mi ennek a titka? Mielőtt a profétikus célzatot tovább vinnénk és tovább részleteznénk, itt írtam fel a példázatnak az 5. és legvégső tanulságát, ami mindannyiunk számára is gyakorlati tanulság, bármennyit értünk is a proféciákból, vagy esetleg még nem értünk annyit. És ez a gyakorlati tanulság az, hogy az utolsó órába jött munkásokat Isten miért tünteti ki annyira, miért leli kedvét bennük annyira. Ez az, amit az őskereszténységről ír a Szentírás Jelenések könyve 2. fejezet 4. versében, már az őskereszténységgel kapcsolatban is olyan szempontból, hogy ott az őskereszténységben is már kezdett megfogyatkozni az a rendkívüli dolog, amit Isten mindig nagyon becsül, és ez az első szeretet. Hogy ezt a munkát befejezik a szőlőmunkások, és az utolsó órába jött munkásoknak a segítségével, ennek egy titka van, az első szeretet megléte az életükben. Ugye Jelenések könyve 2. fejezet 4. verse szó szerint így hangzik, hogy azt mondja Jézus, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Az első szeretet a Bibliának egyik hatalmas nagy fogalma, amivel azt akarja kifejezni a Szentírás, hogy milyen csodálatos az emberi életünkben az az időszak, amikor először megismertük Istent és az igaz dolgokat, amikor Isten iránt először ébred bennünk szeretet. Ugye azt mondja Pál az 1. Korintusi levélben, a 8. fejezet elején, hogy nem mindig az ismeret az, ami döntő egy hívő ember életében, mert ha csak ismerjük az Istent, az felfuvalkodottá is tehet bennünket, a szeretet viszont épít, és hogyha valaki szereti az Istent, az ismertetik ő felőle. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, hogy aki szereti az Istent, az ismertetik ő felőle. Szóval amikor valaki először kezdi megismerni azt, hogy ki az Isten, most nem arról beszélek, hogy amikor valaki először kezd szóba állni azzal a kérdés, hogy Isten, vagy hogy van Isten. Ez még csak egy ilyen elvi húzavona az emberi értelemben, hanem amikor az ember először kezd rádöbbenni arra, hogy ki az Isten, mi az Isten. Hogy abból egy szó nem igaz, amit én addig hordoztam magam, hogy az Isten egy ilyen kényúr, vagy egy ilyen állandóan az embernek számlát benyújtó felsőbbrendű lény, hanem az Isten a gondviselő Isten. Az Isten a szerető Isten. Amikor nem törődtem vele, akkor is törődött velem. Amikor én hátat fordítottam neki, és az emberekkel is rossz volt a kapcsolatom, akkor is szeretett, és támogatott, és erősített, hogy eljussak oda, hogy megváltozzam. Szóval amikor kezdjük látni, hogy ki az az Isten, aki azt mondja magáról a 22. Zsoltárban, hogy az anyánk méhétől fogva ő takargatott bennünket. Meg ő viselte gondunkat, és szeretettel körülvett, hogy Jób könyve első fejezetében olvassuk, hogy körülvesz mindig bennünket, mindenféle jóval. Ki ez az Isten, amikor az ember először kezdi ezt megérteni, és azt mondja, hogy ha az Isten ennyire szeret engem, és az Isten akkor is szeretett, amikor más ember talán azt mondta, hogy hát mi lesz ebből az emberből, aki én voltam. És az Isten akkor is szeretett. Isten akkor sem mondott le. Az Isten látott, ha egy reménysugarat látta az Isten, akkor a megtört nádszálat, ugye a megrepett nádszálat se töri el, és a pislogó gyertyabelet se oltja ki, hogy mondja Ézsaiás próféta könyve, amikor az ember először telítődik szeretettel és hálával az Isten iránt, ez az első szeretet. Ez a döntő egy ember életében. Egy ember életében ez az a minőség, amit semmi más nem tud túlszárnyalni. Amikor mi a tiszta, igaz szeretetre először válaszoltunk szeretettel. Amikor a tiszta, igaz szeretetet először észrevettük, és nem voltunk hálátlanok iránta, és amikor úgy éreztük, hogy ha az Isten bennünket ennyire szeret, amikor kezdtük megérteni a megváltást, például, hogy az Isten csak így tudott bennünket megváltani, az önzésünkből kiemelni, hogy ő is eljött ide közénk, fölvette ezt az emberi természetet, Jézus meghalt értünk a keresztfán, és amikor ezt úgy kezdjük megérteni, persze ez minden embernél máshogy és másképp jön el, ezt nem lehet részletezni, ez az emberi szó nagyon kevés itt, hogyha reggelig beszélnék, akkor se tudnám ezt körülírni. Tehát talán tetszenek érezni, hogy amikor az ember először válaszolt az Isten szeretetére szeretettel, amikor először záródott ez a kör, amikor nem úgy volt, hogy eddig az Isten szeretett engem, én meg rá se hederítettem, hanem amikor először válaszoltam, és éreztem, hogy most valami áramkör zárul, és nekem közösségem lehet az Istennel, én befogadtam az Istent, és az Isten erre az együttműködésre vár. Ezért szeret az Isten, ezért adott bizalmat, hogy kiváltsa az én együttműködő készségemet, hogy magam legyek a gyógyítója magamnak, hogy ő adja az erőt, de a magam beleegyezésével jöjjek ki ebből az önző életemből, amit eddig éltem. Szóval ez az első szeretet. De sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az első szeretet nagyon sok embernél megfakul. Nagyon sok ember eljut az Isten szeretetére, eljut az Isten megismerésére. Nagyon sok ember felnőtt korában megrendítően érzi ezeket a dolgokat, megkeresztelkedik, keresztényé lesz. Aztán eltelik 3-4 vagy ki tudja mennyi év, és aztán mintha kihűlne benne az első szeretet. Nagyon vigyázzunk erre, mert Jelenések 2. fejezet 4. versében Jézus ezt kiknek mondja? Az őskeresztényeknek. Az őskereszténység nem volt akármilyen kereszténység. Mégis Jézus egy hibát már felfedezett. Az őskereszténységet olyan csodálatosan jellemzi Jézus, azt mondja, tudom a te tűrésedet, a munkálkodásodat, fáradozásodat, hogy megvizsgálod a hamis tanítókat, és nem engeded őket érvényre jutni, és fáradoztál, nem fáradtál el. Hát ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen magasfokú kijelentések, fáradoztál és nem fáradtál el. És utána azt mondja, de egy panaszom van ellened. Van egy meglátásom. Ez az őskeresztény közösségnek szól, ez az Efézusi levél. Szóval az első szeretetedet elhagytad. Hogy valahogy vigyázzunk erre, mert az első szeretet nagyon gyorsan ki tud hűlni, nagyon gyorsan el tud az embertől távozni, mert hiszen ha Isten szeretetére továbbra nem válaszolunk szeretettel, kezd a szeretetünk egy kicsit megerőtelenni, megfakulni, akkor az első szeretet egy régi szép emlék, és nagyon sok ember a régi szép emlékeiből él a világban is, de keresztény közösségekben is. De mi van utána? Na most valami nagyon bátorítót is hadd mondjak. A Biblia szerint az első szeretetnek nem hogy meggyengülnie nem kell, nem ez a törvényszerű. Ha 100 ember közül 99 elveszíti is az első szeretetet, akkor is azt mondjuk, hogy a törvényszerű az az egy ember, akinek az életében növekszik az első szeretet. Hogy valami nagyon egyszerűen, gyorsan megértessem. Olyan ez, mint például egy barátság vagy egy házasság. Hát egy barátságot se azért kötünk, meg házasságra se azért lépünk, hogy majd kiszámíthatólag 2 év, meg 5 év után majd már nem lesz olyan szép, mint volt a kezdet-kezdetén. Mindannyian tele vagyunk várakozással, hogy ez egyre szebb lesz, ez egyre boldogabb lesz, nem? Ez az igazi jövőbe tekintés. Hát remélem senki nem úgy néz a házasságra, még előtte van, vagy egyáltalán erre az Istentől adott intézményre, hogy ezt azért adta az Isten, hogy először érezzük a lobogó szépséget, lelkesedést, utána pedig szépen lassan leeresszem valami, mint egy gumi, amiből nem tudjuk, hogy hol illan el a levegő, de valahogy elillant. Senki nem így tekint erre. Ezt azért hoztam ezt a példát, mert az Isten iránti szeretetnek nemhogy meggyengülnie nem szabad, de nemhogy elmúlnia nem szabad, de meggyengülnie nem szabad. Hiszen ha az Istenből én addig, ameddig nem változtam meg, nem tértem meg, olyan keveset vettem észre, de most, hogy már egyre többet veszek észre, akkor annál inkább erősödnie kell a viszont szeretetnek. És így az első szeretet nagyon szépen kibontakozik és megerősödik, hogyha tulajdonképpen az életünkben ott van a viszont szeretet, ugye a viszont szeretetet így is nevezhetjük, hogy hála. Ha féltékenyen őrködünk a lelkünk épségén, nagyon vigyázni kell a lelkületünk épségére. Ha követelődzés van a lelkünkben, akkor az rögtön egy vétsengő legyen. Ha hála van a lelkünkben, akkor örüljünk és azt mélyítsük el. És hogy lehet az ember életében mindig hála? Hogy lehet az, hogy egy ember hálás életet él? Én egy praktikus, egy gyakorlati módját találtam ennek a Szentírásban az, hogy megtanulunk másokért élni. Mert ha másokért élünk, ha másoknak át akarjuk adni az evangéliumot, ha másoknak bizonságot akarunk tenni Istenről a Biblia alapján, akkor mindig áttéljük azt, ami a mi életünkben kiváltotta az első szeretetet mások életében. Akkor mindig megújul a lelkünk, megújul a szívünk, mert látjuk, hogy igenis ezen a földön meg lehet változni. Emberek megváltoznak, hálásak, köszönettel tele vannak az Isten iránt, és amikor az ember megtanul türelmesen fáradozni másokért, persze akkor sok kudarc is éri az ember. Miért a magunk életében nem volt sok kudarc? Mi mindig csak egyenes vonalon haladtunk előre soha. Szinte törvényszerű, hogy mindig varga betűkön keresztül megy előre egy ember élete. De amikor megtanulunk türelemmel küzdeni a másikért, imádkozni emberekért, jót adni embereknek, akkor is, amikor rosszat adtak, és ott viselni azt a reménysugárt, azt a bizalmat, hogy ő belőlük is lehet más, hát én is milyen voltam, ha engem fel tudott emelni az Isten, őket ne tudná felemelni, és hogyha én ebben csak egy pici pont vagyok, egy pici részt vállalok, akkor mindig megújul az első szeretetemmel. Látom az Isten és Szentlélek hatalmas munkáját kibontakozni a másik ember életében. Ez a példázat gyakorlatilag tehát arra tanít, hogyha az életünkben nem múlik el az első szeretet, akkor vagyunk igazán keresztények. Ha az életünkben növekszik az az első szeretet, akkor nem lesz ez, hogy majd az elsőkből utolsók lesznek, és az utolsókból elsők. Akkor megőrizhető ez, és nem szükségszerű, hogy a reggeli szőlőmunkások sorsára jussunk, akikben talán valami reggel fölcsillant, de utána kézen közön, ugye ők azt mondták, hogy a nap hevét hordoztuk, az kiölte belőlük a szeretetet. Az élet küzdelmei, fáradozásai kiölték belőlük az Isten iránti szeretetet. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, Isten csak azt tudja elfogadni igazi szeretetnek, ami tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből való szeretet. Istennél nem a mennyiség a fontos, Istennél a minőség a fontos. Istennél nem az a fontos, hogy reggel óta dolgozik, hanem az a fontos, hogy hogyan dolgozik, akár egy óráig is. És most visszatérek még a 4. pontra befejezésül, a végső történelmi időben ennek leszünk majd a tanúi. A végső történelmi időben, ami előttünk áll, és karnyújtásnyira van előttünk a bibliai jövendőlések szerint, ugye a Bibliában 11 idői profécia van. Ez a 11 idői profécia mind lejárt. A legutolsó idői, a leghosszabb 2300 éves profécia is már több mint 150 éve a hátunk mögött van, és lejárt profécia. Erre nézve Jézus a jelenések könyve 10. fejezetében így esküszik meg, hogy több idő nincs. több prófétikus idő nincs. Az emberiség a történelmének a legutolsó korszakába érkezett. Igen, ebben a korszakban is van választott nép. De a választott népben levő emberek, akik már reggel óta dolgoznak, sajnos nem mindenki lesz ott azok között, akik által beteljesedik Jézus jövendőlése, hogy bizonságul fog hirdetetni az evangélium. Isten látja azt, hogy nem tudja elvégezni a reggeli, meg harmadik, meg hatodik, meg kilencedik órai szőlőmunkásokkal a művét. Ezért megy ki Isten majd, és ahogy lemegy a nap, hogyha ezt most a proféciákba behelyettesítjük, a világ kegyelmének az utolsó órája előtt is azért kér Isten majd embereket, és vonza szent lelke által, hogy jöjjenek a szőleibe, mert azoknak lesz igazi első szeretetük. És azoknak a szeretete hozzájárul ahhoz, komoly mértékben járul hozzá, hogy beteljesedjék, hogy bizonságul hirdetessék az evangélium. Két bibliaverset írtam fel ezen kívül a táblára, az Ámos könyve 9. fejezet 13. versét, és az Ézsaiás könyve 66. fejezet 8. versét, amelyek elmondják, hogy nagyon gyors lesz ez a befejezés. Emberek fogják hirdetni az evangéliumot, de valami olyan tisztán, annyira telve szeretettel, meggyőződéssel, annyira az életük ott lesz, mint egy aranyfedezet a szavaik mögött, hogy az Isteni Szentlélek valami különleges módon tudja ezt az ember szívekbe belehelyezni. Ámos könyve 9. fejezet 13. verse azt mondja, hogy olyan gyors lesz ez a végső evangélium hirdetés, hogy a szántó ott éri az aratót. Ugye ez képtelenségnek látszik, hogy valaki most szánt és vett, és ezt az embert már ott éri az arató. Szóval annyira gyors lesz, mert amit elvetnek maga, amit kimondanak, az gyorsan szárba szökken az emberekben, gyorsan meggyőződésre jutnak, mert ilyen emberi eszközök segítségével a Szentlélek hatásosan tudja a lelkükbe belevezetni az evangélium titkait. Azt mondja például az Ézsaiás könyve 66. fejezet 8. vers, hogy az lesz a világtörténelem végén, hogy egy óra alatt egy nemzet születik. Ez egy olyan vajúdás lesz, hogy egy nap, egy óra alatt nemzet és ország fog születni. Föl is teszi a próféta a kérdés, hogy ki látott még ilyen dolgokat. Szóval olyan emberekkel fogja ezt Isten beteljesíteni, akik igazán szeretik őt, akik az ő gondviselésére, áldozatára megfelelőképpen válaszoltak. És ezek az emberek járulnak ahhoz hozzá, hogy ez a profécia beteljesedjék. Kedves hallgatók, ez most összekötöm az utolsó befejezésű 4. és 5. pontunkat. A proféciát és a gyakorlati tanúságot. Olyan emberekre van Istennek ma szüksége, akik valóban mélyen, őszintén, teljes lelkükből megtért emberek. A formális hit soha nem is segített. Soha a történelemben. A formális, a csak külsőségekben veszteglő hit. De a végső időszakban Isten hozzásegít majd embereket. Sokkal nagyobb lesz az isteni keresésnek az ereje, hogy emberek őszintén, teljes szívükből megtérjenek. Ebben az időszakban élünk. Az őszinte, személyes keresésnek, kérdésfeltevéseknek, meggyőződés megszerzésének az időszakában, amit az Isten egyedül meg fog tudni majd áldani. És ezért ez a példázat is rendkívül időszerű és aktuális a számunkra. Nem csak azért, mert amit eddig elemeztünk, az is az életnek komoly pilléreit világítja meg, hogy az Isten keresése, gondviselése, hogy a hit általi megigazulás, hogy nem érdem, hanem van hit és van üdvözítő Isten, hanem ez is, hogy a végső időkre nézve is ad egy óriási reménysugarat, hogy így fog befejeződni a világunk történelme, Isten emberi eszközök segítségével nagyon gyorsan az egész világgal meg fogja ismertetni az evangéliumot. Itt viszont ez szükséges, az első szeretet növekedése és teljességre jutása. Hát ennyi fért bele egy órába, de mondom, hogy itt a döntő dolog a beszélgetés, tehát szokásos 10-15 perces szünetünket megtartjuk. Tessenek körülnézni a könyvek kazetták között. Először azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, majd később, ha kifogytunk a kérdésekből, lehet másokra is sort keríteni. Értetődik, elnézést, ha erre így külön nem tértem ki. De nyilvánvaló, hogy Istennek ez a kegyelmi ajándéka az örök élet. Persze, hát az örök életben lesznek különbségek ember és ember között, maga az örök élet az egyező jutalom, tehát az mindenkinek kijár, de mindenkinek olyan szinten, amilyen szinten itt a Földön az örök élet törvényeit már élte. Ugye? Tehát ez, most ez egy másik példázatra hárul majd. A egy hónappal ezután, vagyis négy héttel, mához négy hétre lesz a mennyegzői ruha példázata. Ott lesz erről szó, illetve még a bizonyos értelemben az utolsó két témánknál, de az abban teljesen igazat tetszett mondani, hogy azért is nincs különbség a tíz pénz meg a mi igazságos között, mert mind a kettő az örök életet rejti. Természetesen itt Jézus nem erre tette a hangsúlyt, csak úgy megjegyzem, hogy a példatörténet azután hangzott el, hogy Péter a jutalomról érdeklődött. Tehát ha elolvassuk a Máté evangélium a 19. fejezetét, ott a 27. versben azt olvashatjuk, hogy miután a gazdag ifjú eltávozott, tudjuk, hogy a gazdag ifjú végül is nem követte Jézust. Jézus olyan valamit kért tőle, amit ő nem teljesített, és elment, és a tanítványok akkor nagyon megrendültek, hogy egy ilyen ember, aki megtartja az Isten parancsolatait, meg Jézushoz odafutott és leborult a lábai elé, és hát egy ilyen ember el fog veszni. És nagyon megrendültek, és akkor mondta a Jézus, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. És a 27. versben erre, ugye ez következik, hogy akkor felelvén Péter mondta néki, íme mi elhagytunk mindent és követünk téged, mink lesz hát minékünk, tehát milyen jutalmunk lesz. És nagyon érdekes, hogy Jézus erre a jutalomra, tehát a kérdésre egy kicsit ugye azért egy olyan, hogy mondjam, ebben sem volt a legjobb hanghordozás, hogy most mi mindent elhagytunk, most mi letettük a halászhálót, meg ott hagytuk a talán jól jövedelmező foglalkozásunkat, és most követünk téged már 3,5 éve, hát mink lesz minékünk. És figyeljük meg, hogy erre Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia, illetve ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, tehát a feltámadáskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a 100 annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Itt is Jézus ezzel fejezte be. Most azt mondja, hogy örökség szerint nyer örök életet. Ugye milyen érdekes kifejezés, hogy örökség szerint nyer örök életet. Mert mindenki, aki eljut az örök életbe, annak lesz örök élete, de azért örökség szerint lesz örök élete. Akik többekért fáradoztak, és jó szívvel tették ezt, azok önmagukon kívül mennyivel lesz gazdagabb számára az az örök élet? Azokat is meglátják, akikért éltek. Ennyiben lesz számukra több az örök élet. Azok pedig, akik megváltoztak az életben, és Isten országával összhangba jutottak, de a másokért való fáradozásért voltak hiányosságok is az életükben, azok is ott lesznek az örök életben, de mennyivel szegényebben, hogy nem lesznek ott, nem lesz ott sok olyan ember, akikért viszont fáradozhattak volna. De ebbe most azért nincs értelme belemenni, mert mondom, ez más példázatra hárul. Ebben a példázatban azonban köszönöm szépen, hogy erre feltetszett hívni a figyelmet, mert ezt, mintha nem is mondtam volna, ugye annyira kézenfekvőnek vettem, hogy itt az örök élet mind a két, vagy mindegyik esetben a jutalom. Persze itt vigyázni kell, mert ha nagyon túlfeszíteni nem szabad a példázatokat, mert nyilván azok az emberek, akikre Jézus azt mondja, a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, azok úgy nem igazán az örök élet várományosai. De mondjuk egy példázatban nem szabad ezt, hogy túlfeszítenünk a dolgot, hogy tulajdonképpen nagyon sokan, akik ott voltak reggel óta, nem jutnak el az örök életbe. Ugye, mert nem jutnak el, mert ilyen lelkülettel nem lehet eljutni az örök életbe, de azért mondom, hogy nem szabad túlfeszíteni, mert egy példatörténet csak egy megadott pár dolgot akar megvilágítani, egy példatörténetet nem lehet túl széles körre kiterjeszteni. Megint csak majd a márciusi előadásban beszélünk arról, hogy van, aki oda akar ülni a mennyegzős asztalhoz, de koszos, piszkos ruhában, nem lehet ott az örök életben. Ott Jézus ezt húzta alá, hogy ilyen lelkülettel nem lehet ott valaki az örök életben, mint ezek az első órai munkások. Illetve itt Jézus azért mondta talán azt, hogy mondta pedig ezek közül egynek. Ugye mondta a 13. vers, ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom. Ezért ez a finom kidolgozás a példázatnak nem arról van szó, hogy most az egész reggeli munkáscsoportnak kollektíve ezt mondja, hanem van, aki különösképpen még szembe is fordul a gazdával. Nem tudom, hogy érthető ez. Szóval sok minden van itt még, de ebbe az irányba itt le kell határolnunk a dolgot, mert Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem egészen másra. De ez nagyon helytálló, hogy itt mind a kettő esetben az örök életről van szó, mint végső beteljesülésről és jutalomról. A Szentlélek kiárasztása az után történik meg. Miután Isten össze tud gyűjteni egy olyan közösséget, ahol vannak a reggeli, meg 3., 6., 9. órai munkások közül is olyanok, tehát egy maradéka ezeknek a munkásoknak, akik komolyan vették az Isten szeretetét. És ezeket fogja összekötni majd azokkal, akiket a világból hív ki. Ennek a két csoport, hogy Isten hogyan köti majd össze ezt a két csoportot, tehát most egész konkrétan azt szeretném mondani, hogy az Istennek a végső időkben való választott népe maradéka, plusz a világból kihívottak, ez fog egy kis közösséget képezni, akikre Isten kiárasztatja a Szent Lelket, mert ők készek befogadni, ő bennük az első szeretet úgy van meg, a reggel jöttekben is, meg az utolsó órában jöttekben is, hogy azokkal az Isten valóban közösséget vállalhat. A világ történelemben ilyen közösséget senkivel nem vállalhatott az Isten, de hát ők kapták a legtöbbet is a világ történelem keresztényei közül, akik a földi történelem egyre nehezebb időszakában, egyre súlyosabb időszakában fognak élni, és mégis méltók lesznek arra, hogy Isten mint eszközökkel velük hajtsa végre ezt a nagy evangélium hirdetést. Tehát azután árad ki a Szentlélek. Tehát először lesz egy igazi közösség, ott lesz egy megrostálás, tehát nem mindenki, aki első órai munkás, az marad meg, hanem azok között egy nagyon erős megrostálás lesz, és azokhoz köti majd Isten a világból jött embereket. Ennek talán a Bibliában, aki utána akar olvasni, egy gyönyörű szép történet az előképe, és ez a Kornélius és Péter találkozásának története apostolok cselekedetei 10. fejezetében. Tehát ott is arról van szó, hogy a kereszténység, az ős kereszténység legmélyebben kereső tagjai közül, de akiknél azért elég komoly problémák is voltak, mint Péter apostolnál, aki hát a pogányokkal szemben előítélettel volt, és nem akart pogányokhoz menni, mert úgy gondolták a zsidók, hogy a pogányok azok, hát azok megvetendő népek. És az apostolok cselekedetei 10. fejezete leírja, hogy amikor egyszer Péter megéhezett, és hát délben elment imádkozni, akkor imádság közben Isten egy látomást adott neki, amivel megértette vele, hogy amit az Isten megteremtett tisztának, te ne tartsd tisztátalannak. De akkor már jöttek a Kornélius házából a követek, mert előző nap meg a Kornéliusnak a könyörgésére és böjtjére felelt az Isten, és erősítette meg őt, hogy küldjél el Péterért, és ez előző nap délután 3 órakor volt, és másnap déli 12 órakor kapta Péter a látomást, és ezt a két embert alig egy nap alatt Isten összekapcsolta. Így lesz a végső történelmi időben is. Nagyon sok ember van ma az úgynevezett világban, vagy ateista világ, vagy bárhogy nevezzük, akik nincsenek, nem ismerik még a Szentírást, nem ismerik még Isten, nagyon sok jó szándékú ember él a világunkban, akiknek a lelkében az isteni Szentlélek tudott már előrehaladást eredményezni. És ezeket az embereket Isten majd ki fogja vonzani abból a helyzetből, és csatlakoztatni fogja a reggel óta dolgozó munkásoknak a maradékához. És így lesz majd a kettőből egy olyan rendkívüli egyház, egy olyan rendkívüli közösség, ami egyedülálló a történelemben, hiszen rendkívül gyorsan, bizonságul hirdetni az evangéliumot, és hogy minden népnek, soha nem történt még eddig meg. Ez viszont be fog teljesedni, és talán ezt a Kornélius és Péter esetével lehet szemlélni. Még el lehet olvasni talán a 11. és 12. fejezetet is hozzá, mert három fejezetben mondja el ezt a Szentírás. Tehát nagyon érdekes, hogy nagyon részletesen Apostolok cselekedeti 10, 11, 12. fejezetében. Ami akkor ott kicsiben megtörtént, az fog majd a közeli jövőben nagyban megtörténni. Hát a közeli jövőben ez annyit jelent, hogy a Bibliában ez, hogy végidő, ez egyrészt tehát az a végidő, amikor az utolsó idői profécia is lejárt, és utána már nincs idői kijelentés, tehát a mi történelmi korunkra nincsenek idői kijelentések a Bibliából. Hiába hivatkoznak itt felekezetek, meg nem tudom milyen csoportosulások, az első világháború, második világháború, meg 2000. év, meg ilyesmi, ilyenek nincsenek a Bibliában. Sárga veszedelem, ilyen sincsen. Van egy halott sárga lovas, de az egész mást jelent jelenések könyv a 6. fejezetében. Na most, tehát a végidő akkor kezdődik, amikor az utolsó idői profécia jelen esetben a Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található 2300 éves profécia lejár, amire Jézus a jelenések könyve 10. fejezetében megesküszik, hogy több idő nincs. A több idő nincs az annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs. Ez az utolsó szakasz. Tehát egyrészt ennyit jelent a végidő, másrészt meg a végidő jelenti azt a nagyon kicsi időszakaszt, mert hát ez is már egy hosszabb szakasz, már több mint 150 éve benne vagyunk. De a végidő jelenti azt a legeslegutolsó kis szakaszt, aminél Jézus, hogy úgy mondjam, a visszaszámlálás módszerét alkalmazta a Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy Jézus elmondta, hogy a történelmünk lezárulása, ami az ő második eljövetelével egyenlő, az azelőtti négy rövid mozzanatot mondta el. Ugye? Tehát, hogyha Jézus azt mondja, hogy itt van a történelmünk lezárulása, tehát mondjuk most mutassak valami jó, tehát itt van mondjuk a történelmünk lezárulása. Ez a nagyon kicsi ez a hegy, ami itt van a tollnak a végén. Ez a hét utolsó csapás, ez a visszaszámított első rész. De a hét utolsó csapás egy-két nap kérdése, egy olyan 3-4 nap időtartamban határozza meg a Biblia, egy olyan félelmetes időszak ez a hét utolsó csapás, aminél Isten azt mutatja meg, hogy ha nem fékezte volna a sok gonoszságot a történelemben, akkor hova jutott volna már el a történelmünk? Ezt Isten egyszer meg fogja mutatni. De nem úgy, hogy most rászakadnak a csapások válogatatlanul mindenkire, hanem úgy, hogy előtte Isten gondoskodik arról, és itt ez a második kis időszak a nagy evangélium hirdetés idején gondoskodik arról, hogy akik elfogadják az evangéliumot, azok oltalom alá kerüljenek, mert azok nem azonosultak a csapások okaival. Ugye minden csapásnak megvan az oka, ugye először a betegségek jönnek, fekélyek, bőrbetegségek, másodszorban ugye a tengervizeknek a megfertőződése, harmadsorban ugye a szárazföldi vizek, negyedsorban ugye a hőháztartás felborulása. Tehát ezeknek a csapásoknak konkrét okaik vannak, tehát ez nem Isten csapásai ezek, hanem az emberiség, amit itt létrehozott a Földön, az borul rá az emberiségre. De Isten ettől mentesíteni fogja azokat, akik elhatárolódnak az okoktól. Tehát akik az életet pusztítják, és ebben mereven megmaradnak, azokat Isten nem tudja a csapásoktól mentesíteni, akik viszont ettől elhatárolódnak, azokat oltalom alá helyezi. Tehát akkor megvan már a visszaszámlálás utáni első, a hét csapás, második a nagy evangélium hirdetés, a harmadik a rostálás, ami erre felkészíti azokat, akik ugye egyrészt a Kornéliusok, másrészt a Péterek, egyrészt a reggeli munkások maradéka, másrészt a 11 órai munkások, ekkor fog beteljesedni ez a példázat. Ez a harmadik visszaszámlás időszak. Most még a három közül egyet se látunk, ugye? Nyilván nem, a hét csapás nincs, a nagy evangélium hirdetés nincs, ez sem látszik még úgy nagyon, de a negyedik dolog, amit mondott Jézus, az viszont teljes erőből látszik már, mert hiszen Jézus azt mondta, hogy akkor érkezik a történelem az utolsó időszakához, a legutolsó időszakához, akkor kezdődik el a vajúdás. Máté 24.8-ban a sok nyomorúság kezdetének fordított kifejezés szó szerint ennyit jelent, hogy ez a vajúdás kezdete, tehát Máté 24.8. Akkor kezdődik el a vajúdás, és most kérem figyelni a jeleket, mert Jézus most egy sor dolgot elmondott. Akkor kezdődik el az emberi történelem végső vajúdása, amikor nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanunk kell háborúkról, de háborúk híreiről is, lesznek éhségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé. De ez még nem a vég, ez a sok nyomorúság kezdete. Tehát Jézus itt tulajdonképpen a visszaszámlás utáni negyedik időszakot azzal határozta meg, hogy egy általános válság lesz a Földön. Az általános válság az gazdasági válság, társadalmi válság, politikai válság. A nacionalizmus az előtérbe, úgy, ahogy ma mondják a tudósok és politológusok, hogy egy nagy irányzat van ma az emberiség történelmében, a legfélelmetesebb irányzat a nacionalizmus, hogy úgy lehet manipulálni embereket a nacionalizmussal, ahogy akarnak, és úgy uszíthatók népcsoportok egymás ellen, ahogy akarják. A második világháború óta 5000 háború volt, ne felejtsük el. Itt árusítjuk a Világhelyzetet című kiadványokat, amit Amerikában adnak ki, meg lehet venni, 92-től itt vannak ezek a könyvek, mindenki utána nézhet, hogy nem én túlozok, vagy nem akarok közhangulatot, vagy riadalmat kelteni, de ez egy nyilvánvaló dolog, hogy a második világháború utáni 53 béke évben 5000 háború volt, és többen meghaltak, mint a két világháborúban összevéve. Szóval ezért ez mutat valamit. Hogy Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ellen, és még külön azt mondta Jézus, hogy nem csak háborúk lesznek, háborúk híreire is figyeljünk, márpedig az egész világot behálózó háborús hírek azért azok nem, még csak azt sem mondhatjuk, hogy 100 évesek, vagy 80, vagy valami, hanem amióta az egész Föld egy információs rendszer, tehát tulajdonképpen a rádió, a televízió, a műholdak, tehát ez is egy 30-40 éves fejlemény, hogy ez beteljesedett, ez a kis szócska is, hogy nem csak háborúk vannak, mert háborúk mindig voltak a történelemben, hanem háborúk hírei. És nálunk például a mi országunkban nem volt háború valóban 53 éve, de a háborús hírek, meg a sok nyugtalanító hír, az tulajdonképpen az emberi szívekben szinte háborús félelmeket ébreszt, vagy háborús nyugtalanságokat gerjeszt. Aztán nem szólok külön részletesen, hogy mit mondott Jézus ezzel, hogy éhségek lesznek. Hát most gondoljuk meg, hogy a világunknak a lakossága alig 6 milliárd és másfél milliárd ember éhezik. Még az Egyesült Államokban is 30 millió ember éhezik, és naponta ugye több mint 40 ezer gyerek hal meg a harmadik világban, vagy Ázsiában. Tehát éhségek lesznek, ugye ezek ugye társadalmi problémákra vetik a tekintetünket. Az a járványos betegségek, hát hogy érezzük magunkat az elmúlt? Nem is azt mondom, hogy 10-15 évben jöttek ezekbe, nem? Ugye az AIDS, mint egy félelmetes betegség, az ebola visszahúzódik, ki tudja, hogy mikor jön elő, meg ki tudja, mennyi betegség lappangít, miért? Miért? Mert hát az ember nem tiszteli az élet törvényeit, és nincs egyszerűen szexuáletika, nincs az emberekben, nincs egy higiéniai etika az emberekben, tehát egy félelmetes válságokat fog előidézni. Aztán Jézus azt mondja, hogy földrengések. Ugye hát miféle földrengés statisztikákat látunk, hogy szinte mindenütt, minden évben már több száz bejelentett földrengés, és nem lehet ábrázolni már grafikonon a 70-es évektől fogva megtörtént földrengéseket. Már 50 óta, 50 és 75 és 75 és 98 között olyan nagy az eltolódás, hogy már egy grafikonra nem fér fel. Tehát Jézus, amit néhány jegyet mondott Jézus, azt mondja, hogy mikor mindezek bekövetkeznek, akkor elindul a vajudás. Tehát most még egy történelmi időben élünk, ez a történelmi idő a vajudás ideje. De hát a vajudás az ugye az nem egy hosszú időszak. Azért van ez a jelkép is a Bibliában, János 16. fejezet, Ézsaiás 66. fejezet és Máté 24. fejezet. Tehát teljesen egyöntetű a szóhasználat a legkülönbözőbb bibliai iratokban, hogy ez a vajudás. Ugye a vajudás, amikor elkezdődik, ott aztán egyre inkább felgyorsulnak az események, és ezért már a visszaszámlálás előtti harmadik, második, első időszak, ez már olyan szinte olyan először hónapok, hetek, majd napok kérdése. Tehát már nem évtizedek, meg nem évek kérdése. Hát ezért lehet így fogalmazni, de a Biblia ezzel a reménysugarat akarja számunkra adni azzal, hogy közel van a szabadítás, közel van azoknak, akik szeretnének egy igaz világban élni, egy békés, egy jó világban élni. A világunk történelmének a keretei között nem lehet létrehozni a békesség világát. Meg fogják próbálni, mondjuk ezek is külön proféciák, meg fogják próbálni ezt, hogy közös világot, meg közös Európát, ugye ez is benn van a Szentírásban, a közös Európa gondolat Dániel könyve második fejezetétől és a Dániel könyve hetedik fejezetéből olvashatjuk ki. De ezt nem sikerül létrehozni, mert hogy a vas nem tud a cseréppel elegyedni, úgy nem tudnak emberi akaratok és szándékok békességre jutni akkor, amikor nincs a mélyben egy igazi megváltozás, egy igazi megtérés. És ezért ezt az örömteli jövőt a Szentírás a történelmünk utáni időszakra mondja. Tehát nem a mi történelmünkben, hanem amikor Jézus lezárja a történelmet, azután kezdődik majd az az időszak, amelyben csak azok az emberek fognak élni, akik élni is akartak. Akik élni is akartak. A szó igaz értelmében. Csak egyetlen egy verset, hogy ne legyek hosszú. Ugye a 37. Zsoltárban gyönyörű szép az a jövendőlés, hogy a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek rajta nagy békességben. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, mert először is ugye azt mondja, a szelídek öröklik a földet. Most nem a szelídeké a föld. Egyáltalán nem a szelídeké a föld. De Isten majd nekik adja a földet, és azt mondja, hogy gyönyörködnek rajta nagy békességben. Tehát ezek az emberek, akik ott lesznek az örök életben, nem azon fognak reggel és este gondolkozni, hogy a másik embert hogy szipolyozzák ki, vagy hogyan legyenek bántására a másiknak, hanem gyönyörködnek az életben, gyönyörködnek az Isten teremtésének szépségében, és mivel igazságosan élnek, ezért békességben is fognak élni. Ugye az Isten országáról ez a csodálatos kijelentés, Róma 14-17-ben ezt meg lehet jegyezni, hogy az Isten országa az igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ez az Isten országa alaptör. Ha valaki el akar jutni Isten országába, az keresse az igazságot, és csak az igazsággal béküljön meg, szóval csak azt fogadja el. Az igazság egy határtalan nagy belső békességet fog szerezni benne, hogyha elfogadja az igazságot, és akkor lesz egy mélyről fakadó öröme, és egy derűs életszemlélet, és egy derűs életvitele. Ez a kereszténységnek a lényege. Hogy az Isten országa, azt mondja, az nem evés, nem ivás, hanem azt mondja, az igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Úgyhogy ezt a 37. Zsoltárnak ezt a kijelentését nagyon szeretem. Jézus ezt visszaidéz ugye Máté 5.5-ben, a boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet, ugye a harmadik boldog mondásban. És ez valami olyan csodálatos, mint az egész 37. Zsoltár, amit mindig mindenkinek ajánlok. 37. Zsoltár az egy olyan receptszerűen, az egy olyan állandó gyógyszer ez a 37. Zsoltár, ez olyan, hogy lenyugtatja az embert, csitítja az embert, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne féljünk, és úgy egymás után szép. Azt mondja, ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne az életet ne azzal törst, hogy most nyugtalankodjál meg, hogy nézzed, hogy mi sikerül azoknak, akik sok rosszat megengednek maguknak, hanem azt mondja, bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel élj. Szóval hagyjad az Úr a te utadat, majd ő teljesíti. Majd felhozza a te igazságodat, mint a napot, és a jogodat, mint a telet. Szóval csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Szóval ez a 37. Zsoltár ma is a kereszténységnek az egyik legnagyobb imája lehet, amivel hát erre az örök életre veti az ember a tekintetét. Igen. Hát nyilván, hogyha komolyan vesszük a Jakab 1.17-18-at, ami ott is szerepel a táblán, hogy Istentől csak jó származik, akkor ezek se Istentől jöhetnek, de az Isten felügyelete nélkül semmi sem történhet meg a világunkban. Ugye a világunknak nem Isten a vezetője, hanem az ember átjátszott egy másik hatalom kezére, és ezért az önzés, a világtörvény és a haszon, meg az érdek, meg a hatalom, amiben minden ország részt vesz, és emberek is így jönnek a világra. De nem Istentől származnak ezek, de Isten az, aki ezeket megengedi és javára tudja fordítani azoknak, akik gondolkoznak és keresnek. Szóval sátánnak hatalmas nagy ereje van és hatalmas nagy befolyása van. Ő nem csak emberi szívekben tud rontásokat véghez vinni, hanem azért gondoljuk meg, hogy Jézus, amikor a szegény őrült emberből az ördögöket kiűzte, az ördögök nem akartak csak úgy semmit tevéssel foglalkozni, azt mondták, hogy hát akkor legalább egy disznó nyájba
űzze őket, és akkor azt meg bele tudták vinni a tóba, a vízbe, beleveszekedve. Tehát ez a démoni világ a Biblia szerint ez egy félelmetes világ. Ha Isten nem szabna neki határt, akkor mi se ülnénk itt ilyen nyugodtan. De azok az emberek, akik nem keresik a rosszat, vagy nem erre kívánkoznak, ott Istennek van joga határt szabni. De ott viszont, ahol az emberek teljesen elmerülnek a rosszban, ott Isten valamikor megengedi, hogy lássák ennek a következményét. Na most konkrétan a földrengésekre célozva. Ugye nagyon érdekes a legutóbbi évtizedek földrengéseiben, hogy nagyon a földrengések döntő része lakott terület alatt történt meg. Ugye angoloknál nagyon fejlett a szeizmológia, meg a szeizmográfia. Mi is árusítottunk itt egy ilyen nagy angol grafikont, ami mutatja azt, hogy az emberiség történelmében mindig voltak földrengések, meg volt, amikor már ezeket mérték is, de általában hát nem annyira sűrűn lakott települések alatt, meg most jöttek létre a sűrűn lakott települések is.